Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Nagy szeretettel köszöntöm Önt is a Turmix című műsorban. 2015. november 17-én 10 óra múlt el 6 perccel. A mai témák közül minden évszaknak megvan a maga szépsége. Szól egy melankolikus hang a fejünkben, amikor napok óta nem látjuk a napot, és az esernyő olyan elindulás előtti rendszeres kelléké válik, mint a kulcsomó. Arra viszont talán nem fektetünk megfelelő hangsúlyt, hogy az egyes évszakoknak, így az ősznek is megvannak a maguk veszélyei, különösen a közlekedőkre nézve. Ezekre Tóth Zoltán, a Kalocsai rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályának vezető irányítja rá figyelmet néhány perc múlva.
Készítse fel a járművét a megváltozott körülményekre, és legyen önmaga is tisztában azzal, hogy az őszi közlekedési viszonyok más járművezetői magatartást követelnek meg. Ősszel általában a látási viszonyok rosszabbak, ritkábban és rövidebb ideig süt a nap, illetve a napsugarak egyébként is hegyesebb szögben érkeznek a földre, ezzel jobban vakítva a járművezetőket.
Ennél részletesebben is, hogy milyen veszélyek vannak még, a közlekedőkre nézve mire lesz jó figyelni hamarosan. Aztán egy igazi különlegességgel is készültünk. Ha lemaradt Kepes András író-riporter múlt pénteki kalocsai estjéről, pótolhatja a mulasztást valamennyire legalábbis. Az elismert szerző és egyetemi tanár ugyanis arra is szakított időt kalocsai látogatás alkalmával, hogy megosztott néhány gondolatot velünk kapcsolatban az előadásáról, annak ugye az volt a cím, hogy hogyan roncsuk el gyermekünket.
Egy öreg emberben is benne van a gyerek, tehát amikor valakivel elkezd vitatkozni, ezt csak a másiknak a mondataiból kihallatszik, hogy a gyerek énje beszél, hogy a magyar kultúrában mi az általános. Nálunk ez a kioktató szülő én. Ez nagyon erősen benne van az emberekben.
Kepes András interjú hamarosan a Turmixban. Aztán egy szomorú aktualitás ihlette témánk is lesz. Szívet melengető kezdeményezés ugyanakkor ezzel együtt, és erre való csatlakozásra invitáljuk. Könyvkészül ugyanis a nemrég elhunyt miskei népművészet mesteréről, Czár Jánosról. Ennek megjelentéséhez azonban az ön segítségére is szükség lesz, mondja a szerkesztő Tamás László, aki korábban sosem hallott történeteket is elmesél majd mindenki Jani bácsijáról.
Ennek a lelke az óriási volt. Ugyan a nyugdíja mellett meglehetősen tisztességes bevételi forrás volt a díjjal járó havonkénti nyugdíjkiegészítés, ennek egy jó részét adományba fektette. Időnként megjelent egy-egy lakás postaládája előtt és bedobott valamilyen pénzösszeget.
Az interjúk és az összes téma bővebben azonnal a Turmixban figyelemkezdő.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd. Rising up to you. Filled with all the strength I found. There's nothing I can't do.
Korona FM 100 John Newman Love Me Again-jével 12 perccel múlt el 10 óra. Üdvözlöm a Turmixban. Szeptember elején kaptuk a szomorú hírt, miszerint életének 85. évében elhunyt Tóth Menyhért pártfogoltja, a népművészet fafaragás és népjátékészítés miskei mestere Czár János. Életművét az alkotásairól készült képekkel gazdagon illusztrált könyvben szeretnék megjelentetni, és talán már idén karácsonyra. Ehhez azonban az ön segítsége is kell az ötletgazdák számára. Erről többet a szerkesztő Tomás Lászlótól tudhat meg. Ő maga egyébként büszkén mondhatja el, hogy közeli kapcsolatban állt a néhai Jani bácsival, a kiadványhoz írandó szöveges anyag pedig egy korábbi több órás beszélgetés nyomán készül. Ezt nyilatkozta Tomás László a Korona FM 100-nak szerkesztőként.
Az elmúlt héten búcsúzott Miske község és a környék lakossága, művészbarátok, népművészek Czár Jánosról, aki népművészetmesteri címmel büszkélkedett és számtalan díjat lehetne felsorolni. Az ő emlékét kívánom megörökíteni. Hamarosan elkészül a róla szóló könyv. Ez a róla szóló könyv tulajdonképpen alapvetően az embert keresi, az ember találja meg. Egy korábbi hangfelvétel jelentette az alapanyagot. Talán az utolsó olyan több órás felvételt sikerült tavaly nyáron elkészíteni Czár Jánosról, Jani bácsiról, ami hamarosan a könyvlapjain olvashatók. Időnként le kellett állítani a magnetofont, és netán keresni olyat a zsebben olyan alkalmatosságot, az ennek könnyeit is összegyűjt, nem akarok szentimentális lenni, de amiket ő elmesélt az életéről, tehát a hiteles történeteket, azok arról szólnak, hogy hétköznapi falusi ember milyen emberi nagysággal rendelkezik. Elvégzi a napi munkáját, és amellett elvégzi a népművészettel kapcsolatos teendőket. Népi játékot készít, fafarag, és járja az országot, járja a félvilágot, és tanít. És olyan módon, hogy ő lehajol a gyerekek közé, és néhány pillantás alatt azt mondják a gyerekek, hogy Jancsi. Ezt ő kéri is, hogy a játékban a felek egyenrangúak. És egy elmélyült élmény mesében, játékban, játékkészítésben volt részük. Nemzedékek nőttek fel a kezenyomán, és ő az a népművész, ami ritka a népművészek körében, legtöbb népművész, vagy alkotó inkább eltitkolja a tudományát, tisztelt a kivételnek nyilvánvaló, és elviszi magával a sírba, ő annak volt a híre, hogy mindent átadni, összeszedni, összerendezni, kiállítani, bemutatni, szerepelni, ő ezt missziónak tekintette. Bárhova hívták, szinte az első szóra elment, és nem azt kérdezte, hogy milyen díjazásban lesz része. Ő nagyon mélyről indul, nagyon szegénységből, ma úgy mondják, hogy mély szegénységből, és valahogy a szegények iránti empátia, az a fajta vonzódás az megmaradt élete végéig. És most a kedves hallgató kapaszkodjék meg, az egyszerű népművész embernek a lelke az óriási volt, ugyan a nyugdíja mellett meglehetősen tisztességes bevételi forrás volt a díjjal járó havonkénti nyugdíj kiegészítés, ennek egy jó részét adományba fektette. És hát annyit elárulnék a könyvből, hogy időnként megjelent egy-egy lakás postaládája előtt is bedobott valamilyen pénzösszeget. Sokszor néhány ezer forintot, akik a legszegényebbek voltak Miskén. Tehát ez azt gondolom, hogy a hétköznapi embernek nem egy mindennapos cselekedet. És ő mindig is a segítés, a segíteni akarás volt első helyen. Ami szintén kitűnik majd a kötetből, hogy ő mennyire tisztelte az embert, mennyire tisztelte a tanítót, akire ő fölnézett. És nyilvánvaló, hogy az ő tanítója az valóban méltó is volt, de lesz a tanítóra, hogy fölnézzenek rá, és megtanulja tőle a legfontosabb tudnivalók egyikét, másikát, vagy mindegyikét. És amit már előbb mondtam, hogy az emberség mindenek fölött, ehhez hozzá kapcsolódott a család fontossága, és a világ szeretete. Ő elmeséli azt is, idéznék egy részletet tulajdonképpen a könyvből, amikor is elment külföldre, egy táborban kérték, hogy működjön közre, tanítson, hozza létre alkotást, akkor ő 3 hétre kérezkedett el a feleségétől, akit áldott jó asszonynak titulál mindvégig, hát ebből 3 hónap kenekedett, és amikor megérkezett, akkor az ajtó kinyílt, és nem tette ki a felesége az utcára a begyárbútort, hanem minél szeretettel fogadta. Tehát kellett hozzá egy társ, kellett hozzá egy család, aki támogatta ebbéli hitében, ebben a misszióban, amit ő fölvállalt. Ha a kedves hallgató emlékszik még a korábbi kiadványra, a Kalocsa Vardirág egészen pontosan a Homokvédi Nagy Istenről szóló képes album, annak a mintájára készítjük el. Ebben első számú segítő Zsigmond Enikő, a Kalocsai Népla főszerkesztője. Tehát ami hasonló kiadványban gondolkodunk, bőségesen tartalmaz a könyv különböző játékokat, műalkotásokat, tehát jelentékeny szerepet foglalnak el a Jani bácsinak a művei. Ezek jó része ma is láthatók. Ő úgy rendelkezett, hogy alkotásai, a népi játék, a fafaragás, az kerüljön a gyerekek közelébe, kerüljön a gyerekkönyvtárba. Tehát ezekről ott lesz a fotó. Nyilvánvaló, hogy valamelyest sikerül összegyűjteni élete során készült fölvételeket, illetve lesz egy fölvezetés, egy bevezetés, egy szakmai iránytű. A Szóra Katalinusz Játékmúzeum vezetője írja ezt a részt. A tervünk az volt, hogy dr. Bánszky Pál művészettörténész vállalkozik erre, és úgy, mint az előző kötetnél, de sajnos Pali bácsi is elment nem régiben. Egy nagyon lelkes munkatárs vállalta, hogy elhelyezze az ő életművét, a Cáljános életművét abban a világban, ami a játékmúzeum polcain, szekrényeiben, raktárában található. És hát nyilván kerül a végére három nyelv ismertető, hogyha olyan kézre kerül, akkor tudják azt, hogy ki is Cár János. A képek nyilvánvaló, a műalkotások, azok önmagukért beszélnek, és ismételten Viczai Lajos fotóművész volt a társalban, hogy valóban remek fölvételek készüljenek, pontosan olyanok, amilyenek a valóságban. Én azt gondolom, hogy a gyűjtés, ami a kötethez kell, ez alapvetően civil kezdeményezésből fog összeállni. A nyomdaköltséget mindenképp össze kell gyűjtenünk. Mindenki más egyéb önkéntesként működik közre, és természetesen módot állunk arra, hogyha ha a bevétel nagysága megengedi, akkor az ő szelleméhez hívem valakinek még egy borítív, ami is átadunk bizonyos pénzösszeget, ami talán, ha onnan föntről figyel bennünket, Jani bácsi fönn is azt mondja, hogy hát vannak követőim. Minden reményünk megvan arra, hogy össze fog jönni az a pénzmennyiség, ami kell a nyomdaköltséghez. Örömmel mondhatom, hogy elsőként a Miskelyek mozdultak meg. Írükön Kohl Ferenccel, azon kívül érdekesnek találom, hogy a német kisebbségi önkormányzat volt a következő, aki jelentékeny összeggel hozzájárul a kiadáshoz, illetve a szlovák kisebbségi önkormányzat. És a barátok közül is néhányan már jelezték, hogy mindenképpen szándékoznak a kötethez hozzájárulni. Ha most plagizálnánk, biztos, hogy nem haragszik meg Lakatos György Fagott művész, kedves jó barátunk, hogy valahogy hasonlóképpen, mint ahogy az ő tengere, az ő kékmadara is olyan módon tud összegyűjteni támogatást, hogy cseppenként össze fog állni a tenger, én azon, hogy forintonként össze fog állni az a költség, ami a nyomda költség tulajdonképpen.
A vonalban Tamás László kalocsai könyvtárigazgató volt, a Cár János életművéről készülő kiadvány szerkesztője ő egyébként, és köszönjük, hogy itt volt velünk. A folytatásban ugyancsak érdemes itt maradni a Turmixban a Korona FM 100-on, hiszen fontos tudnivalók jönnek csokorba gyűjtve a felkérésünkre a Kalocsai Rendőrkapitányság közlekedési rendészeti osztályvezetőjétől. Arról szólva, és arról sokat szólva, hogyha egy mód van rá, hogy ne váljon sem baleset áldozatával, sem pedig okozójával az összbeköszöntével, szóval arról többet elmondva, hogy milyen veszélyeket tartogatnak ilyenkor az utak. Ez az időszak ugyanis valóban veszélyesebb, mint gondolná, és nem csak a tél, illetve a téli idő, vagy a most aktuális sok eső miatt. Van néhány rejtett gond és zűr, de erről Tóth Zoltán fog többet elárulni rövidesen a Turmixban.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Derulo Cheyenne című dal a 6 perccel fél 11 előtt. Üdvözlet a Korona FM 100-on. Ez itt a Tour Mix. Nézzük a folytatást az őszi időjárásról és őszi időjárás rejtette közlekedési veszélyekről. Aztán hamarosan Kepes András interjú. Egészen elképesztő, hogy milyen beszélgetést kanyarított ki Vörös István kollégámmal, de erről több rövidesen a Tour Mix végén. Most még erről. Az idei ősz az elmúlt hétvégéig kifejezetten kellemes arcot mutatott. E héten viszont ugye ízedítőt kaptunk a már-már télies idegbe forduló időből, ködös reggelekből, napokig tartó esőzésből és csúszós utakra. Mindezek összessége felkészületlenül vagy könnyelmű sofőrökkel, kerékpárosokkal, gyalogosokkal fatális végkifejletbe torkollat, hogy ez ne így történjen füleljele Tóth Zoltánnal, a Kalocsai Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezetőjével készült összeállításunkat.
Tapasztalatai azt mutatják, hogy október-november hónapban, főleg az októberi hónap ilyen szempontból a veszélyesebb, jelentősen megugrik a baleseteknek a száma. Értem ez alatt a sérüléses baleseteket is, illetve a sérülés nélküli baleseteket is. Ezt gondolom, hogy abból következik be, hogy nem mindenki készül fel megfelelően a megváltozott közlekedési viszonyokra, illetve nem is, hogy nem készül fel, nem alkalmazkodik kellő időben. Az őszi hónapokban a közös baleseteknek az egyik jellemző oka, hogy a gépe, amit mondtam is, a gépjárművezetők nem a megváltozott útját, állátási és időjárási viszonyoknak megfelelően vezetik a járműveiket. A legtöbb probléma általában az, hogy a változó tapadékképességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák a balesetet. Ennek kapcsán szeretném kiemelni azt, hogy fontos az, hogy minden járművezető megfelelően készítse fel a járművét a megváltozott körülményekre, és legyen önmaga is tisztában azzal, hogy az őszi közlekedési viszonyok más járművezetői magatartást követelnek meg. Ősszel általában a látási viszonyok rosszabbak, mint a tavasszal vagy nyáron. Ritkábban és rövidebb ideig süt a nap, illetve a napsugarak egyébként is hegyesebb szögben érkeznek a földre, ezzel jobban vakítva a járművezetőket, ami szintén balesetveszélyes, és el tudom mondani, hogy minden évben van olyan balesetünk a kora délutáni, vagy a késő délutáni órákban, vagy a kora reggeli órákban, amikor a lemenő nap, vagy a felkelő napfény annyira vakítja a járművezetőt, hogy nem vette észre vele szemben közlekedésnek a másik résztvevőjét, és ebből történt meg a baleset. Ahogy haladunk előre a télbe, egyre korábban sötétedik a látás útján, egyre nehezebbé válik a közlekedéshez való szükséges információk megszerzése, gyakrabban kell használni gépjárművek világító berendezéseit. Fontos az, hogy ezeket tisztán tartsuk, ki legyenek cserélve az izzók, tehát működőképesek legyenek. Sokan nem tudják, hogy a szennyezett fényszóró felületek esetenként vakító hatást is idézhetnek elő, tehát hogyha valakinek nincs kellőképpen letisztítva a fényszórója, az adott esetben a szembejövőnek ő lehet, hogy kedvezőtlenebbül fog hatni, mint hogyha egy tiszta fényszóróval megy szembe, illetve nem fényszóróval, hanem tompított világítással. Tehát a téli időjárási útviszonyok beköszönte előtt, illetve hosszabb autó előtt érdemes az autót alaposabban átnézni, megnézve itt természetesen a gumiabroncsokat, akkumulátorok, ablakmosók, ablaktörlék állapotát, világítások állapotát, illetve a fékrendszernek az ellenőrzése is szükséges, én úgy gondolom. Ki szeretném emelni, hogy a megváltozott látási viszonyok és útviszonyok és időben ködben megint csak egy más járművezetői magatartást követelnek meg. Itt jön elő az, hogy nagyobb követési távolságot kell tartani. Ilyenkor igen gyakori az utoléréses balesetek, illetve ennek kapcsán a koccanásos baleseteknek a száma. Számolni kell arra, hogy adott esetben is már tapasztalhattuk az elmúlt napokban, hogy a reggeli időben meleg volt, tehát ilyenkor számolni kell arra, hogy a látási viszonyok rendkívül megváltoznak, kedvezőtlenné válnak, és sokkal nehezebb az észlelhetőség. Általában lassúbb haladás, óvatosabb, körültekintőbb közlekedés szükséges ebben az időszakban. Szükséges vigyázni, és átérnék egy másik közlekedő csoportra, szükséges vigyázni az úttesten, úttest mellett haladó gyalogosokra, kerékpárosokra, gyalogosokra nem csak az úttest mellett, hanem a kijelölt gyalogos átkelőhelyen való közlekedés kerül, fokozott figyelmet kell fordítani. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy mivel az útnak a tapadóképessége megváltozik, megnövekszik a fékút, illetve a féktávolságnak a hossz, tehát számolni kell arra, hogy úgy közelítsek meg egy gyalog átkelőhelyet például, hogy ha a gyalogos óvatlanul lép le, akkor is meg tudjak állni. Gyalogosoknak ugyancsak figyelni kell arra, hogy mielőtt lelépne az útra, milyen messze van a közeledő jármű, és számolni kell azzal, hogy nehezebben tudni megállni, tehát hosszabb lesz a megállásnak az útja. Nagyon nagy figyelmet kell fordítani az őszbeindultával az iskolák környékének a közlekedésére. Erről már az elmúlt hetekben beszéltünk. Itt szeretném megjegyezni még mindig azt, hogy még mindig sok olyan autóssal találkozunk itt az iskolák környékén a reggeli órákban is, akik türelmetlenek, nem odafigyelnek, nem veszik figyelembe azt, hogy iskola környékén közlekednek, és adott esetben gyalogos átkelőhely, kijelölt gyalogos átkelőhely van felfestve és jelezve, és nem olyan módon közelítik meg, hogy ott a gyalogosoknak adott esetben biztonságosan tudjanak elsőbséget adni. Figyelembe kell venni azt is, hogy esős szeles kellemetlen időben a gyalogosok is általában kevésbé körültekintőek, ők is jobban igyekeznek minél hamarabb a célhoz érni. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy korábban időben induljunk el otthonról, hogy ne a rohanással tudjuk csak elérni az úti célunkat, és a késést ne a nagyobb sebesség megválasztásával próbáljuk behozni.
Ez itt a Korona FM 100, benne pedig a Turmix jó tanácsok őszi közlekedéshez, még mindig Tóth Zoltánnal, a Kalocsai Rendőrkapitányság közlekedési rendészeti osztályvezetőjével a vonalban. Tőle hallhat fontos tudivalókat az őszi közlekedés veszélyeiről. Az interjú folytatásában a kerékpárosok és azok a bizonyos életmentő mellények kerülnek szóba és központba.
A megváltozott útlátási viszonyok kapcsán szeretnénk kiemelni a látni és látszani szlogent. Minden évben sor kerül egy ilyen jellegű figyelemfelhívó akció végrehajtására. Én úgy gondolom, hogy az idén is erre az akcióra sor fog kerülni. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy amikor megváltozott útviszonyok, látási viszonyok között részt veszünk a forgalomban, a szlogennek megfelelően arra kell figyelnünk, hogy lássunk is, tehát mint ahogy mondtam, megfelelőek legyenek a járművünkön a világító berendezések, de tegyük magunkat láthatóvá is. Tapasztaljuk még mindig, hogy kerékpárosoknál, hogy nem mindenki használja a világítást, sokszor ellenőrzés alá vont kerékpárosnál látjuk azt, hogy nála van a mobil világítás, tehát ugye ami nem fixen van rögzítve a kerékpárra, de nem rakta fel a biciklire, hanem a táskából veszi elő. Hát úgy gondolom, hogy a saját érdekében is ezzel tisztában kellene, hogy legyen, hogy nem az kell, hogy a rendőrnek bemutassa, amikor a rendőri ellenőrzés alá kerül, hanem az, hogy a saját érdekében a kerékpár föl legyen szerelve megfelelő világító berendezéssel. Nagyon sok szokott esni a láthatósági mellé a használatáról. Itt szeretném mindjárt elmondani, hogy gyalogosoknak lakott területen kívüli üttestén szükséges a láthatóság, illetve fényvisszaverő mellénynek a használata, tehát kötelező, korlátozott látási viszonyok között és éjszaka, illetve kerékpárosnak lakott területen kívül szintén kötelező a láthatós vagy a fényvisszaverő mellénynek a használata. Aki közlekedett már olyan gyalogos vagy kerékpáros mögött a gépkocsival, aki fényvisszaverő mellényt viselt, tapasztalhatta azt, hogy 800 ezer méterről már észlelni lehet azt, hogy van valami előttünk az úton. Sőt, én úgy gondolom, hogy sokkal korábban lehet észlelni, akár mint a kerékpárnak akár a világítását. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy a kerékpárt nem kell felszerelni világításra, tehát azzal is föl kell szerelni, és mellette kell használni a fényvisszaverő mellényt is. Mint mondtam, lakott területen kívülre van előírva, de lakott területen belül is én úgy gondolom, hogy célszerű ezeknek a észlelést javító eszközöknek használata. A város területén is több olyan szakasz van, illetve a környező településeken is több olyan szakasz van, ahol nem megfelelő a közvilágítás, és egy arra közlekedő jármű vezetőjének sokkal könnyebben észlelhetővé válik a közlekedő gyalogos vagy kerékpár, ha fényvisszaverő mellényt is visel egy sötétebb útszakaszon. A láthatóság kapcsán szeretném megjegyezni azt, hogy évekre visszamenőleg elmondhattuk azt korábban, hogy nem volt olyan balesetünk, hogy gyalogost vagy kerékpárost azért ütöttek el éjszakai látási viszonyok között, mert nem volt megfelelően kivilágítva. Sajnos ezt a 2014-es év végéről, illetve a 2015-es év elejéről nem mondhatjuk el, mert az elmúlt év végén is elütöttek olyan gyalogost, aki elhalálozott sajnos a helyszínen, aki nem viselt fényvisszaverő mellényt. Utána a 2015 év elején is még a téli időszakban szintén úgy ütöttek el gyalogost, hogy nem viselte a fényvisszaverő mellényt. Ennek kapcsán szeretném azt megjegyezni, hogy a láthatóságot javító eszközöknek az ellenőrzése a kapitányság illetékességi területén az egész évben szinte folyamatos, de most, hogy rövidülnek a nappalok és hosszabb lesz a korlátozott látási viszonyok közötti időszak, még fokozottabban fogjuk ellenőrizni azt, hogy a közlekedők megfelelően fel legyenek szerelve a láthatóságot javító eszközökkel, tehát gondolok itt világításra, illetve fényvisszaverő mellényre.
Nagyon szépen köszönjük Tóth Zoltánnak, a Kalocsai Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezetőjének az intelmeket, meg a gyakorlati példákat. Bízunk benne, hogy hallófülekre találtak, ugye? A műsor harmadik etapjában a Turmixban nem kevésbé izgalmas téma jön, csak ugyebár teljesen más. Nevezetesen gyermekünk elrontásának a lehetőségeiről hallat, nem más, mint Kepes András közreműködésével, a kitűnő riporter, író, riporter, illetve egykori tévés, hatszoros apuka, úgyhogy ha valakitől érdemes ezt meghallgatni, lévő mindenféle generációból van gyakorlatilag gyermeke, akkor az ő. Ella Henderson után rövidesen jön is a Turmixban.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain, and I'm sleeping all these demons away. What's your ghost, the ghost of you, it keeps me away. My friends, had you figured out? Yeah, they're so outside of you. You
FM 100.
Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and I don't tonight.
Ez Oli Mars Dear Darlingjával, de jó ez a dal. 5 perc múlva, 3:41. Üdvözlet a Turmixban, Kepes András jön. Izgalmas, humoros, tanulságos, érdekes címszavakban így jellemezhető. Kepes András író riporter múlt héten Kalocsán tartott előadása. Az egy címe az, hogy hogyan rontsuk el gyermekünket. Ez természetesen, ugyebár komolyan venni véresen legalábbis nem szabad, derült ki a színházban. Ha már bánja, hogy lemaradt a programról, örömmel jelentjük, hogy az est egy kis szeletét házhoz lehet vinni, és házhoz is visszük önnek. Az előadást megelőzően ugyanis Vörös István szerkesztő riporterünknek sikerült mikrofon végre kapni a népszerű televíziós műsorvezetőt, sikeres szerzőt.
Kepes úr, minek köszönhetjük a látogatását, és mit kell tudnunk erről a bizonyos előadással, amivel készült a kalocsai közönségnek?
Hát igazából az úgy kezdődött, hogy a Magó Gyöngyi meghívott engem. Én meg nagyon szívesen jöttem. Egyrészt, mert őt nagyon kedvelem és tisztelem régóta. Másrészt meg olyan régen jártam Kalocsán, hogy amikor megérkeztem és megkérdezte tőlem, hogy mikor jártam legutóbb Kalocsán, akkor nem is tudtam rá válaszolni, pedig biztos jártam. Most az előadásról igazából, ugye az a címe az előadásnak, hogy hogyan rontsuk el a gyerekünket, amit általában azért az emberek úgy maguktól is tudnak. Csak gondoltam, hogy mégis jobb, hogyha ezt valahogy struktúráljuk és összefoglaljuk egy kicsit. Hát ez természetesen ez egy ilyen fordított történet, tehát nem arra akarok nevelni senkit se, hogy ronts el a gyerekét, csak gondoltam, hogyha a fonákjáról beszélünk róla, akkor hát egyrészt egy kicsit szórakoztatóbb is, másrészt meg lehet, hogy emlékezetesebb is.
Ugye önről köztudott világpolgárként nagyon-nagyon sok kultúrában ért, nagyon sok kultúrát látott, de mi magyarok hogyan rontjuk el a gyermekünket?
Hát szerintem megközelítőleg ugyanúgy, mint mindenki más a világban, de azért bizonyos kultúrákban ez valóban másként van. Tehát vannak olyan kultúrák, ahol a gyerekeket sokkal fontosabbnak tartják, tehát sokkal kevésbé szigorúak, tehát mondjuk a természeti népek többségénél, ahol általában a hátukon cipelik a gyereküket, és egészen kiskorban, éveken keresztül ott vannak a családi körben, és megtanulják, és ellesik azt, hogy viselkednek a felnőttek, és rengeteget tanulnak. Megjegyzem egyébként, a magyar paraszti kultúrában ez pontosan ugyanígy volt. Tehát a magyar paraszti kultúra ebből a szempontból sem különbözik lényegesen mondjuk a többi népek kultúrájától, tehát nálunk is úgy volt, hogy a kisgyerek az mindig ott lábantlankodott, volt, hogy egy teknőbe belekötötték magyar falvakba, hogy ne mászkáljon el, és hát ezek a gyerekek, ezek rengeteget tanultak a világból. Most ami még egyébként bizonyos kultúrákban nagyon fontos, azért nálunk is, akik közelebb érzik magukhoz a gyerekeket, azok pontosan ugyanígy gondolkodnak erről, hogy a tapintás, a simogatás, a testi közelség egy kisgyereknek ez halatlanul fontos. Tehát erre különböző kutatások vannak, hogy azok a gyerekek, akiket elhanyagoltak például simogatásban, odafigyel ingerben, azok nem egyszerűen csak elsorvadtak, és mindenféle betegségük lett, hanem egyszerűen visszafordíthatatlan folyamat állt be. És hát én azt gondolom, hogy ezek mind tanulságosak, és a természeti népek ebből a szempontból sokkal hagyományosabban és tudatosabban foglalkoztak a gyerekekkel. Nálunk is, akik odafigyelnek, azok képesek erre.
Honnan a tapasztalat, tudás, ismeret, nyilván rengeteget olvast. Tehát ugye nyilván az élet is közre játszik. Ugye pont legutóbb, amikor beszélgettünk, ugye említette, az első gyermeke 25 éves korában született, az utolsó 60-on felül?
Hát igen, azt gondolom, hogy 6 gyerek meg 4 unoka, az már elég komoly merítés, hogy az embernek legyen saját tapasztalata is. És másként közeledik az ember egy kisgyerekhez, amikor 25 évesen lesz apa, és másként, amikor 63 évesen lesz apa, és megint másként az unokákhoz, tehát ezek mind nyilván különböző tapasztalatok, és az ember mindig igyekszik, hogy hát a legközelebb jobban tudja csinálni, és szerintem én egyébként tanultam is, legalábbis a gyerekeim úgy látják, hogy mondjuk el hozzá 6-8-10 gyerek, és akkor ez mindenkinek egy tökéletes változat, és lehet, hogy egy idő után belejön.
Hogyan érte meg a saját tanulási folyamatát?
Én ezt tudatosan csináltam, meg nem is csak azon múlik, ez azon is múlik nyilván, hogy amikor én 25 éves voltam, és egy ilyen rokon műfajban a televízióban dolgoztam, sőt a rádióban kezdtem, tehát most itt ugye mind a kettőjüknek a szakmájába egy kicsit belekontárkodtam, akkor ugye az ember fiatal korában általában a saját pályájával van elfoglalva. És ez nem karrierizmus, csak hát az ember szeretné a munkáját jól csinálni. És akkor hát sokkal kevesebb idő jut a gyerekre. Tehát nagyjából, amikor én elkezdtem, tehát befejeztem az egyetemet, akkor született meg az első kislányunk, rá egy évre a második. Na most két kisgyerekkel megtanulni először a rádiós szakmát, aztán a televíziós szakmát, és nyilván az ember meg akar felelni, dolgozik egy csomót, nagyon kevés ideje jut a gyerekre, és ezt akkor észre se veszi, mert annyira leköti a munkája. És akkor egy bizonyos idő után egyszer csak szembe találja magát az ember azzal, hogy súlyozni kell. De ahogy szalad a szekér, egyre később veszi az ember ezt észre. De hát nem tudom, én többször kérdeztem a nagyobb gyerekeimet is, hogy akkor most én egy rossz apuka voltam-e? És hát azt mondták, hogy igazából abszolút nem voltam rossz apuka, tehát azért én fölmentést kaptam. Ez tulajdonképpen azt hiszem akkor következett be, amikor igazán megértettek, amikor már nekik is gyerekük lett. Mert akkor onnantól kezdve már nem azzal foglalkoztak, hogy én hogy rontottam el őket, hanem hogy ők hogy rontsák el a saját gyereküket.
Mi történt? Mi volt az, ami önben felvetette ezt, hogy egyáltalán megkérdeztem a gyerekemtől, hogy én rossz apa voltam?
Hát nem tudom, én egy ilyen túlzott felelősség tudatos ember vagyok, aminek szintén nyilván mindenféle okai lehetnek, és hogyha olyan mélyen kutatok a saját lelkemben, akkor biztos találok is rá mindenféle választ. Egyébként ebből az derül ki, hogy én állandóan kutatok a saját lelkemben, tehát hogy én elég sokat foglalkozom egyrészt saját magammal, másrészt a környezetemmel. Félig meddig azért mégis a szakmám is az, hogy emberekkel beszélgetek, meg emberekkel kötök kapcsolatot, tehát ugye a kommunikációs szak is ilyen volt, rádió, televízió, az írás is, tehát a szép irodalom is lényegében arról szól, hogy az ember próbál embereket megérteni, és hát az ember akkor tud másokat megérteni, hogyha megpróbálja saját magát is. És akkor ugye elkezdtem kutatni az életemben, meg a környezetemben, hogy akkor én jól csinálom-e azt, amit csinálok. És félig meddig ide vezethető vissza egyébként a Világfalu sorozatom is, ami meg arról szólt, hogy hát nézzük meg, hogy hát ha más országokban, meg más kultúrákban ezt jobban csinálják, vagy ha másként csinálják, akkor miért csinálják másként? Hogy miért van úgy, hogy az egyik kultúrában, az egyik vallásban ez így működik, a másikban a másik, és hogy ebből lehet-e valamit tanulni. Úgyhogy ez a... Valaki mondta ezt a rossz viccet, ugye azt szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, és hogy mi van a papnak a sírkövébe írni, hogy abba hagyta a tanulást. Úgyhogy nálam is valami ilyes lesz, talán a sírkövemre írva, hogy akkor most abba hagyta a tanulást, felfüggesztette.
Felfüggesztette. Abból kiindulva, amit mondod, hogy ön folyamatosan vizsgálja, kutatja saját magát, a saját életét is. A kalocsai előadás témájára visszacsatolva, fölmerült-e önben a kérdés, hogy azzal foglalkozom, hogy azt átgondolja, vagy újra gondolja, hogy az ön szülei hol rontották el, elrontották-e valahol önt?
Hát én ezt abszolút végig gondoltam, és mondjuk most nem szeretnék erről kis előadást tartani, mert nem tudják magukat megvédeni már szegények, mert már nem élnek, de pontosan tudom, és ráadásul ezek láncolatok általában. Tehát ahogy az embert nevelték, és amilyen mintákat kapott az életben, különösen akkor, hogyha ezt nem sikerül megfelelően feldolgozni, akkor ezeket a mintákat továbbadja. Ha sikerült, egy részét akkor is továbbadja, mert az embernek ugye általában nincs több apa meg anya mintája, csak az, akivel felnőtt. Még ahol elváltak a szülők és újabb szülők kerültek képbe, ott lehet némi alternatíva, de azért általában az ember ugye a saját családi légköréből táplálkozik, és akkor, ha sikerül azt végig gondolni, hogy mi az, ami nekem nem volt jó akkoriban, akár csak a legjobb szándékkal, amit tettek. Tehát itt nem arról van szó, hogy az embert szándékosan el akarják rontani, tehát néha a lehető legjobb szándékkal rontják el az embert, mert mondanak egy olyan mondatot, vagy úgy viselkednek, vagy ők is azt hozták otthonról. És ez egy folyamatos, nem egy személyes tanulás, hanem azt hiszem egy közösségnek kell tanulnia azt, mert hallatlanul fontos az, hogy egy gyerekben mi marad meg a felnőtt korában. És azért fontos, mert a gyerek az bennünk él. Tehát egy öreg emberben is benne van a gyerek, tehát amikor mondjuk az ember valakivel elkezd vitatkozni, ezt csak a másiknak a mondataiból kihallatszik, hogy a gyerek énje beszél. Néha meg a kioktató szülő énje beszél. És azt hiszem, amikor a rádióban beszélgettünk, akkor valami olyasmit kérdezett, hogy a magyar kultúrában mi az általános, ugye? És akkor igazából utána is gondolkodtam rajta, hogy nálunk ez a kioktató szülő én, ez nagyon erősen benne van az emberekben. Tehát amikor két ember beszélget, akkor le akarja nyomni. Szóval úgy érzi, hogy szülő, ő a szülő, de ő a kioktató. Megyek az utcán, és akkor rám dudálnak. Miért dudálnak rám? Már rég elmentem. Azért dudál rám, mert ő pedagogizál. Ő akkor engem oktat, mert előjön belőle a szülő. Ez egy kultúrák egy részében ez elő se fordul. Vagy az, hogy lehet a másikat lenyomni, vagy hogy lehet a másikat megalázni. Tehát ez nálunk ugye úgy benne van a hétköznapi kultúrában. Tehát nem a közös mindenki számára jó megoldást próbálják megkeresni, ami a megegyezés lenne, a kiegyezés lenne, hanem akár a kiegyezés árán is, meg a jó megoldás árán is, inkább azt kipróbálom, azért is én nyerek. Lehet, hogy rosszabbul járok, de lenyomtam a másikat. Most ez bizonyos kultúrákban nincs. Tehát mondjuk a japán kultúrában ott egy másik embert megalázni, az a legnagyobb bűnök egyike. Tehát a másikat megalázni, vagy háttérbe, sarokba szorítani, az olyan, mint a kereszténységben mondjuk a legrosszabb elkövethető bűnök. És nincs is ott más megoldás. Tehát, hogyha valakit nyilvánosan megaláznak, akkor öngyilkosság, harakiri, nem lehet megoldani a problémát másként. És hát ez nagyon érdekes egyébként, hogy ez hogy működik a világban. Sokat lehet ebből tanulni, és hát különösen most érdekes, ugye, hogy ez az egész migrációs válság beindult, és közelbe kerülnek, meg közelbe fognak kerülni esetleg tízezrével olyan emberek, akiknek más a kultúrája, akik másként gondolkodnak, és valahogy ki kell találni, hogy jövünk ki egymással, mert hát valószínűleg abban senki se reménykedhet hosszú távon, hogy akár kerítéssel, vagy bármi mással meg lehetne ezt állítani, mert a világ változik.
De hogyha egy általánosságról beszélünk, hogy Magyarországra mondjuk ez a jellemző, ugye nyilván ez kialakult egyfajta úton. Ezen a szemléleten, ezen a fajta attitűdön hogyan, véleménye szerint hogyan lehet változtatni? Hogyan változtatható ez általánosan, globálisan?
Ez a kultúrának a része. Tehát ez nem azért van, mert mi rosszabbak vagyunk, vagy jobbak vagyunk, mint mások, hanem mások voltak a körülmények. Tehát másra szoktattak minket. Tehát például, ha az ember megnézi, hogy mekkora a különbség mondjuk egy nyugat-európai kultúra és egy közép- vagy kelet-európai kultúra között, akkor ennek nyilván a gyökere mélyén az van, hogy mondjuk egy nyugati típusú kultúrában, Franciaországban, nem tudom, Svájcban, Angliában, amott a világon, fura módon Németországnak a nyugati részén, tehát itt az az igazán érdekes, hogy ugye nem is csak egyfajta népről és kultúráról van szó, hanem akár egy kultúrán belül is földrajzilag volt egy választóvonal. Tehát ugye a mai napig az van, amikor konfliktusok vannak Németországon belül, akkor kiderül, hogy a volt keletnémetek és a volt nyugatnémetek nem azonosan gondolkodnak. Most ennek az az oka, hogy volt egy történelmi határ, ezt történészek megfejtették, leírták, ami nagyjából a Nagy Károly féle birodalomnak a határa volt, és a Nagy Károly féle birodalomnak a nyugati részén, tehát ami a klasszikus Európa volt, a Nyugat-Európa, ott a királyok kiegyeztek a polgárokkal és kiegyeztek a főurakkal. És ott nem egy tekintélyelvű társadalom alakult ki. Nem véletlen, hogy ott voltak az első polgári forradalmak, ez egy polgári értékrend. Na most a Európa másik felén, ahova mi is tartozunk, ott a hatalom az mindig tekintélyelvű volt, az mindig rákényszerítette magát, mert ez volt a védekező mechanizmus. Nem azért, mert rossz volt, mert ez így alakult ki. Most ahol tekintélyelvű társadalom jön létre, és évszázadokon keresztül ez öröklődik, ott ez a minta, tehát ez a családi minta is. És ez a minta az embereknél, akár mondjuk a választásoknál, és azt mondják, hogy akkor mi tekintélyelvű vezetőket választunk, mert a családban én tekintélyelvű akarok lenni. És nekem van igazam, és addig, édesfiam, amíg az én kenyeremet eszed, ugye ezt mindenki ismeri ezeket a mondatokat, addig azt fogod csinálni, amit én akarok. Miért?
Az előző beszélgetésünkre visszacsatolva, volt egy mondat, ami nagyon tetszett, amikor arról beszélt, hogy akkor is felmerült a kérdés, hogy hogyan rontom én el a gyermekem akár akaratomon kívül is, hogy fiam, lányom, csináld azt, amit szeretnél, de abban legyél a legjobb. És ugye ez nagyon tetszett, nem volt időnk beszélgetni róla, hogy így utólag hogyan értékeli ezt a mondatot, a gyerekek hogyan értékelték ezt a mondatot.
Hát mi erről beszélgettünk később, tehát ugye az a mondat, arról beszéltem, hogy néha az ember a legjobb szándékkal is hogy tud kárt okozni a saját gyerekének. És ugye az én jó szándékom az volt, hogy én azt mondtam, hogy hát én egy szabadelvű apa vagyok, én nem fogok ahhoz ragaszkodni, hogy a gyerek, nem tudom, egyetemre járjon, ha nem akar, és hát egyáltalán, szóval, hogy minden érték egyforma, és minden ember egyforma. És akkor azt mondtam nekik, hogy én nem fogok beleszólni abba, hogy ők mit szeretnének csinálni, hogy ők mik akarnak lenni. Tehát nekem nem fontos, hogy egyetemet végezzenek, legyenek jó munkások, bármi. De egy dolgot kérek tőlük, hogy amit választanak, abban a legjobbak legyenek. Most én azt gondoltam, hogy hát ez egy szép norma, nem? Hogy jó, lehet valaki, nem tudom, cipész, és esztergályos, és földműves, bármi, de hát próbálja a maximumot kihozni magából. Ötvös például, igen, mint ahogy az én egyik lányom lett. És akkor egyszer csak az derült ki, hogy ez egy hihetetlen nyomasztó mondat. És különösen egy olyan apa szájából, akiről ugye a közvélemény azt tartja, hogy ő a saját szakmájában elfogadott és elismert. És akkor ez az apa egyszer csak azt mondja nekik, hogy akkor ők nem hibázhatnak, szóval, hogy nekik tökéletesnek kell lenni. És ennél nagyobb nyomást egy emberre, mint hogy ő neki tökéletesnek kell lenni, hogy ő nem hibázhat, hogy ő állandóan azt nézze, állandóan, hogy most a papának én megfelelek-e. Szóval ez egy olyan irdatlan súly, amit az ember a gyerekeire rárakott a lehető legjobb szándékkal, hogy én ezt akkor föl se fogtam, és aztán utána az évek során jöttem rá, hogy ez egy nagyon buta mondat volt. Ez egy rossz mondat volt, ezt nem kellett volna ezt a mondatot mondani. Vagy amikor az édesanyám például, amikor én kamasz voltam, és akkor elkezdtem ugye kislányokkal járni, és akkor a mamám azt mondta, hogy arra figyelmeztetlek, fiam, hogy ha te egy lánnyal jársz, akkor úgy viselkedj vele, ahogy szeretnéd, hogy a te nővéreddel viselkednének. Hát én nem tudtam, hogy az én nővérem mit szeretne, hogy ő vele, hogy viselkedjenek, mire rájöttem, nagyjából már el is váltam az első feleségemtől. De ez végig egy ilyen nyomás az emberen, hogy micsoda, hogy nekem akkor úgy kéne, hát ennél maflább kamasz, aztán nem is látott a világ, mint amilyen én voltam, ezzel a nyomással a fejem fölött, hogy akkor nekem úgy kell viselkednem, ahogy majd a nővéremet szeretném, ha ő vele viselkednének. Ezek azok a mondatok, amit tényleg az ember a legjobb szándékkal mond, és ez soha nem gondolja végig. Tehát nem kell ahhoz egy gyereket rendszeresen nadrágszíjjal verni, éheztetni, gonoszkodni, kínozni, hogy az ember elrontson egy gyereket. Hát aki még ráadásul oda se figyel. Tehát, hogy mennyi olyan apró részlet van az életben, amit nem gondolunk végig.
apró részletek, odafigyelés. Hát most egy kicsit egyetlen egy kérdés elég, szeretnék egy picit más irányba terelni a beszélgetést. Ugye önről köztudott, hogy abban, amit csinált, mindig is törekedett arra, hogy a legjobb legyen, ugye ezt korábban említette is, hogy ezt önmaga előtt is normaként tartotta számon. Így utólag, hogyha visszagondol mindarra, amit végigvitt az életében, beszéljünk könyvekről, beszéljünk riportműsorokról, beszéljünk interjúkról, Scorsese-vel, Fellinivel, Sofia Lorennel, hogy látja a pályáját?
Azt hiszem, hogy én nem akartam mindig a legjobb lenni, tehát én önmagamhoz képest akartam jó lenni, és azt gondolom, hogy ez egyébként egy nagyon fontos dolog. Tehát emlékszem arra, hogy az egyik nagyon nagy nevű, általam is nagyon-nagyon sokra tartott kollégám, fiatalok voltunk a pályán, és akkor azt mondta nekem, hogy hát te, hát te minden vagy egy kicsit rámenősebb, meg hajtósabb, mondta, hogy a te képességeiddel, meg az adottságaiddal, külsőddel, meg minden. Azt mondta, hogy te igazából te mindenkit kiskanállal megehetnél. És akkor én néztem rá, ilyen csodálkozom, hogy te, én senkit nem szeretnék kiskanállal megenni. Mert ő szeretett volna. Tehát a szakmában ugye rengetegen vannak, minden szakmában. Ez is egy ilyen nagyon magyar dolog, tehát amiről az előbb beszéltem, tehát hogy megenni a másikat kiskanállal. Szerintem én nem akarok senkit kiskanállal megenni, én azt gondolom, hogy nekem egyetlen vetélytársam van, és az én magam vagyok. És néha én magamnak emelem a mércét, és hát néha elbuktam, mert túl magasra emeltem a mércét, és szembe kellett találnom magam azzal, hogy ezt a mércét én se tudom átugrani, holott én emeltem magamnak. Tehát többre tartottam magam, mint amire képes voltam. Na most, hogy visszatekintve a pályámat, hát én nem tudom, én hátrafele nem nagyon szeretek nézni, tehát úgy visszanézek, akkor előfordul egyébként, hogy ilyen régi riportjaimat előveszek, és akkor nagyon-nagyon kevés olyat találok, amit ma nem vágnék át, nem írnék át. Az egy jó eső érzés egyébként. Én úgy nézem, és azt mondom, a mindenit, régen milyen jó riporter voltam, mennyivel rosszabb vagyok most már. És ilyen is volt, meg olyan is van, amikor az ember azt mondja, hogy hát azért, ha most csinálnám, akkor ezt másként csinálnám, más ritmusban. Mindent egybevetve azt hiszem, hogy tulajdonképpen nagyon sok szemrehányni valóm nincs. Úgy alakult a pályám, hogy alakult, azt hiszem, én nagyon szerencsés voltam. Tehát különösen, hogyha mai fiatalokat az ember végig gondolja, hogy azoknak milyen lehetőségei vannak a mai médiában, tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy mázlista voltam, meg az én generációm is, hogy egy olyan korszakban tudtunk rádiózni és televíziózni, amikor még a gondolkodást, meg az emberi értékeket azt fontos szempontnak tartották, és nem egyszerűen arról szólt valami, hogy lehet eladni, vagy hogy lehet politikailag megfelelni, pedig hát az is egy olyan időszakban volt, amikor ugye a politikai megfelelés azért bizonyos mértékig, sőt, elég komoly mértékig követelmény volt.
Hát bízunk benne, hogy ennek a korszaknak azért talán nem áldozott le örökre. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük. Kepes Andrásnak, illetve Vörös Istvánnak az interjút, ugye múlt héten volt a találkozó Kepes Andrással a Kalocsai Színházban, és hát mindannyiunk nevében mondhatom, akik nem voltak ott, hogy hát ha lesz még ilyen. Köszönjük Kepes András író, újságíró, riporter, egyetemi tanárnak, hogy itt volt velünk a Korona FM 100-on, valamint ugyebár pénteken a Kalocsai Színházban. Most ennyi volt ma a térségi magazin, a Turmix. A műsorral legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanekkor 10 és 11 óra között, és akkor is érdemes lesz itt lenni, mert sok érdekesség jön. Az újjáilledő Kalocsai Kronosz 8 Söffert toronyról, amely igen mozog, igen világít. Kilátogatunk hajósra, és átlapozzuk a barokkastély őszi téli évadjának a program füzetét, majd meg sem állítjuk önt Tájföldig, ahol éppen Kalocsa csillaga, vagyis Szabó csillag szépség királynő ragyog. Egy beszélgetés erejéig a kalocsai lányal is találkozhat az éterben, ugyanis Tájföldön utolértük mindenről, tehát holnap ugyanekkor a korábbi adásokat, ha esetleg meghallgatná, akkor megtalálja a Korona FM 100 weboldalán, koronaradio.hu, ott a rádióról menüben a pályázati archívumra kell kattintani.
Érdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100. Készült a Médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.